következő előadásunkkal és előadónkkal a Bakonyba mehetünk majd el túrázni. Következő előadónk Vámos Eszter, a Veszprém Vármegyei Levéltár segédlevéltárosa és előadásának címe: Turisták nyaralók, jöjjetek a vadregényes Bakonyba. Bakonyi települések, mint üdülőhelyek a két világháború között.
Köszönöm szépen, gondolom választottam volna rövidebb címet is. Az előadásom két részből fog állni. Az első felében egy kicsit felvezetem azt, hogy hogyan jöhetett egyáltalán az szóba, hogy a Bakonyból valamiféle üdülőhely legyen. A második felébe pedig majd kifejezetten tényleg itt a Bakony vidékére fogok koncentrálni. A 19. század folyamán az utazás, az utazgatás a mindennapi élet részévé vált, és ehhez elsősorban az kellett, hogy a vasúthálózat gyorsan fejlődjön, és megjelenjen a szabadidő, valamint a feleslegesen elkölthető jövedelem felesleg. A század második felére elsősorban a polgári rétegek, ők engedhették meg maguknak azt, hogy kellő idővel és pénzzel ezt így utazásra fordítsák, és ezt nagyon szívesen megtették félirányosan, jellemzően gyógyfürdőkbe, vagy pedig hegyvidéki üdülőhelyekre vették a célirányt. A dualizmus korának kedvelt célpontjai, például Herkules fürdő, Tusnád, Parád vagy a Tátra, azonban az 1920-as határmódosításokkal az ország határainak kívülre kerültek, és hát azt lehet mondani, hogy a háború előtti időszakban fejlődésnek indult üdülőhelyek közül csupán a sokat emlegetett Balaton és a főváros maradt Magyarország területén. Ezzel azt lehet mondani, hogy a trianoni békeszerződés következményei jelentős hatással voltak a két világháború közötti időszak hazai szabadidős utazási szokásaira és a turizmus fejlesztési tervekre. Az 1920-as évek második felében, tehát itt a háború után megrázkodtatás után, a nyaralás és az utazás újraélet és egyre nagyobb méreteket öltött. Ezt a gazdasági világválság egy kicsit visszavetette, viszont 32 után a fellendülés minden korábbinél erőteljesebb volt. Eddigre a középosztálynak a széles rétegei, mint tanárok, köztisztviselők, iparosok, tulajdonképpen magukévá tették a nyaralásnak a szokását, beleépült az életmódjukba. Hozzáteszem, ez a tendencia nem volt független attól, hogy már a Bethlen kormány idején a turizmus fejlesztés állami projekté vált. Országos és helyi szinten egyaránt megindultak a belföldi idegenforgalmat ösztönző kezdeményezések. Ezeknek a célja elsősorban az volt, hogy mérsékeljék a deviza hiányt, ami kialakult ebben az időszakban. Több minisztérium is bekapcsolódott ebbe a munkába, rendszeresen gyűjtöttek adatokat a vármegyék és településeik idegenforgalmi lehetőségeiről, fürdőiről és természeti kincseiről. A minisztériumok mellett, megjegyzem, azok hathatós támogatásával, nagyon sok szervezet és intézmény jött létre, amelyek kifejezetten a turizmus bővítésére szakosodtak. Többnyire ezek a szervezetek végezték el az érdemi munkát, mint például feltárták az ország úgynevezett rejtett kincseit, azokat hát kicsit megmarketingelték, szóval vonzóvá tették a nagy közönség számára. A koncepció kidolgozásakor igyekeztek azt is figyelembe venni, hogy a különböző társadalmi csoportok igényei és lehetőségei legyenek kielégítve. A szerényebb jövedelműek számára létrehozták az úgynevezett fizető vendégrendszert, amely tulajdonképpen a falusi turizmus alapja lett. A hívószavak ebben az esetben a szép táj, tiszta levegő, nyugalom és a falusi kultúra voltak. Kiemelkedő szerepet játszott ebben az időszakban az 1929-ben megalapított, az állam támogatását is élvező Országos Magyar Vikend Egyesület. Az egyesület az 1930-ban tartott első közgyűlésén határozta meg a programját, vagyis a belföldi idegenforgalom megteremtését, az olasz doppolaboro mintájára a munka utáni szabadidő eltöltését segítő intézmények létrehozását, víkend telepek létesítését és a hétvégi közlekedés fejlesztését. Az egyesület 1933-tól 10 megyében, köztük Veszprémben is, indította el ezt a fizető vendéglátórendszert. 35-ben jelent meg először az Utas könyve című több száz oldalas kiadványuk, amelyek menetrendi adatok mellett kedvezményeket, város- és tejleírásokat, valamint gyakorlati tanácsokat is tartalmazott. 36-tól az Egyesület már új néven folytatta a munkát, ez az Országos Magyar Vendégfogalmi Szövetség volt, röviden ONVESZ, innentől kezdve én is fogok rájuk hivatkozni. És miután ezen a néven működött tovább, új célt is tűzött ki maga elé, azaz szélesebb alapokra helyezte a tevékenységet, nagyobb szerepet számba a vármegyéknek, nyaralóhelyeknek, fizető vendéglátóknak és a nyaralással foglalkozó szakmai szervezeteknek. Ennek a szövetségnek a központi irányítószerve gyűjtött központi iroda volt, vidéken létrehoztak mindenféle osztályigazgatóságokat, illetve néhány nagyobb településen helyi képviseleteket is alapítottak. A vármegyékben fokozatosan olyan mintaközségek kialakításán dolgoztak, amelyek a vendégek számára a lehető legkedvezőbb körülményeket biztosították a nyaraláshoz. A szövetség nagyon biztatta a településeket, hogy községfejlesztő bizottságokat is hozzanak létre erre a feladatra, és ennek a feladatait egy ilyen központi munkaprogramba szabályozták. Ebben ilyen dolgok szerepeltek, mint például a nyaralóknak kiadandó lakások kiválasztása, a község tisztántartása, fásítása, virágosítása, kirándulások és mulatságok szervezése, strandok és melegfürdők létesítése, illetve a közterületi mellékhelyiségek rendezése is. Hát a turizmus megszervezése azonban nem mindenhol volt egyszerű feladat, különösen azokon a helyeken, ahol nem volt korábban hagyománya a nyaralásnak, de még a természetjárásnak sem. Ilyen volt például a Bakony, amelyre szélesebb körben csak az első világháború után kezdtek el felfigyelni, annak ellenére, hogy maga a természetjárás már a századforduló óta azért egy népszerű szabadidős tevékenység volt. Dornyai Béla 1918-ban például így írt a turizmus és alpinizmus hasábjain a táj elhanyagoltságáról, idézem: "Csodálatos és szinte érthetetlen az a közönösség, melyet turistáink a Bakony iránt eddig viselkedtek. Igaz, hogy nincsenek égbe meredő havas csúcsai," és itt lerövidítettem a felsorolást, mert már ilyen Monty Pythoni abszurd hosszúságú volt, "kényelmes szállodái, sőt turista menedékházai és gondozott, különlegesen jelzett turista útjai, de történelmi vonatkozású hegyei, borongos múltú romjai és műemlékei, itt-ott érdekes építkezésű falvai és helyenként ősgyökeres derék magyar népe, vajon nem bírhatnak elég vonzerővel a magyar turistákra?" Nos, Dornyai nagyon komolyan vette a feladatát, közel 10 éven keresztül gyűjtötte a hegységgel kapcsolatos anyagokat, és 1927-ben meg is jelent monumentális munkája a Bakony címmel. Ezt megelőzően utoljára 1860-ban Romer Flór is írt egy átfogó munkát a területről, tehát azóta elvileg nem jelent meg semmilyen komolyabb munka a térségről. Az 1920-as években sorra alakultak a Magyar Turista Egyesületnek a környékbeli osztályai. 1922-ben Székesfehérváron, 24-ben Ajka Csingervölgyben, 26-ban pedig Veszprémben alakul meg az MTE-nek az ide vonatkozó osztálya, 31-ben függetlenül az MTE-től Zircen megalakul a Bakony Kultúra Egyesület, és azt lehet mondani, hogy így erre az időszakra a Bakony, ha még egy kicsit lemaradva is, de felkerül a magyar természetjárók térképére. Miért mondom, és egy kicsit lemaradva, csak összehasonlításképpen hoztam néhány példát, hogy a Dunántúlon mikor alakultak különböző természetjáró egyesületek, például a budai hegyvidék gondozására már 1888-ban megalakul egy egyesület, a Mecsekben 1891-ben, Sopron környékén pedig 1903-ban, tehát egy ilyen 2-3 évtizedes csúszás minimumban. A Bakony lemaradása az idegenforgalom megszervezésében is érezhető volt, és azt hiszem az előző előadások nagyon jól rá is mutattak, hogy így miért nem volt sok esélye a Bakonynak sokáig. A korabeli Veszprém megye turizmusában a Bakony a legjobb esetben is csak a harmadik helyet tudta elfoglalni, a Balaton és Veszprém városa mögött. A Balaton kultuszt a Balaton Szövetség vagy a Balatoni Intéző Bizottság gondozta, 30-ban pedig Veszprém városa idegenforgalmi hivatal felállításáról döntött a városi turizmus fejlesztésének az érdekében. A Bakony és települései a 30-as évektől kerültek komolyabban a turizmus szervezőinek a látókörébe. Ez elsősorban az Érci Bakony Egyesületnek köszönhette, valamint az Országos Magyar Weekend Egyesület Veszprémi osztályigazgatósága révén, ez 1934-ben alakul meg. A szervezetnek a fő fókusza elsősorban Veszprém városa volt, de azért már a Bakonyt érintő fejlesztési elképzelések is megjelennek. Idézem, a Márfa és a Bükk feltárása után a Bakonynak kell sorra kerülnie, és ebben székvárosunké a vezető szerep. Kiaknázatlan még a Bécs-Bakony-Balaton útvonal lehetőségeinek hasznosításai. A bakonyi községeknek, mint nyaralóhelyeknek szervezése folyamatban van, bakonyi menedék és turistaházak megépítése a távolabbi tervek. Nos, a Bakonynak olyan szempontból szerencséje volt, hogy ekkor becsatlakozott a propagandába a MÁV, ugyanis a Bakony idegenforgalmát jelentősen előmozdította az, hogy a MÁV és a turisztikai szakemberek fölismerték a közös érdekeiket, azaz növelni az utazóközönség számát, valamint hát az utazások gyakoriságát is. A vasúttársaság ekkoriban nem csak kedvezményes utazási lehetőségeket biztosította a nyaralók számára, hanem nagyon aktív szerepet vállalt az idegenforgalmi propagandában is. Többek között látványos plakátokkal, mint itt a képen látszik fönt a jobb felső sorokban, prospektusokkal és vasúti kocsikkal díszítő magyar tájokat is bemutató fényképekkel, amely az ország felfedezésére ösztönözték az utazókat. Na, de az, hogy mely bakonyi településeket szervezte be nyaraló helyként az OMBESZ, tulajdonképpen elsősorban az utas, a már emlegetett utas könyve című kiadványból lehet megtudni. 36-ban többek között a bakonyi települések közül Bakonybél, Bakony-Szentkirály, Bakony-Szentlászló, Csesznek, Herend, Porva, Tés, Városlődi szereplő, és Zét szerepeltek a listán. A következő kiadványban, ami 1940-ben jelent meg, Herend már kikerül ebből a felsorolásból, mert egyszerűen nincsen szálláshely a gyár dolgozói miatt, illetve a listába bekerül Farkas Gyepő és Német Bánya. Na de, miért éppen ezek a települések kerültek be ebbe a programba? Mit tudtak nyújtani az irodában és műhelyben robotoló ember számára ezek a kicsi, sokszor néhány száz fős, maximum 3000 fős létszámú kis települések? Hát azt mondom, hogy tulajdonképpen mindent olyan turisztikai ágat föl tudtak mutatni, amelyhez a korabeli kis települések valamilyen országos irányvonal mentén kapcsolódni tudtak. Volt hegyvidéki természetközeli turizmus, értelemszerűen, történelmi emlékhelyek és népi hagyományok bemutatása, egyházi és vallási turizmus, itt elsősorban Bakonybélre és Zércre kell gondolni, valamint gyógy és fürdőturizmus. Ez utóbbi talán egy kicsit meglepően hangzik, de hát ebben az időben több bakonyi községben is működött strandfürdő, például Bakonybélben, Bakony-Szentlászon, Bakony-Szentkirályon, Városlődön és Zircen, itt a képes lapok a tanú bizonyítékok. Hozzáteszem, hogy ezek a strandok nem a helyiek számára épültek, hanem természetes módon az ide érkező városi vendégek kényelmét szolgálták. Ugyanis hát ezek a vendégek nagy rész a fővárosból érkeztek a helyi statisztikák szerint. Egy 1938-as átfogó jelentés szerint a községek már elérték a befogadó képességük határát. Ez azt jelentette, hogy úgy átlagban a legtöbb faluban egy szezon alatt 200-300 főt tudtak fogadni. De azért az OMBESZ megyei szervezete nagyon bízott abban, hogy a vendégforgalom tovább fog növekedni. Nézzünk most néhány konkrét példát, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy hogyan próbálták vonzóvá tenni ezeket a sok esetben kicsi bakonyi településeket, és mi az, ami fontos lehetett mondjuk egy ideérkező turista számára. Bakony-Szentlászló és Zirsz lesz a két példám. Bakony-Szentlászló viszonylag régi nyaralóhelynek számított. Tatai Sándor író, aki itt született, így jellemezte szülőfalujának vendégforgalmát, idézem. Szentlászló régóta a győriek üdülőhelye. Különösen könnyen elérhető számukra a Bakonynak ez a bejárója, mióta megépítették a veszprémi vasútvonalat. Nem is lehet ott nyár időben járni, hogy valaki győrivel ne találkozzék az ember. Érdemes volt ott már a két háború közös strandot építeni, hogy a Balaton azért el ne vigyen minden vendéget? No, de nem csak az OMVESZ, vagy a Bakony Egyesület szorgalmazta itt a turizmus fejlesztését, hanem a helyi vendéglősök és a visszatérő vendégek is gyakran ajánlották a jó levegőjük, kénes és vasas forrásvízű települést a sajtóban. Bakony Szent László idegenforgalmi szempontból az egyik leggyorsabban fejlődő községek közé tartozott az OMVESZ megyei szervezetének a beszámolója szerint. A vendégek száma évről évre emelkedett, nem egyszer itt nyaraltak a legtöbben a programhoz csatlakozott települések közül, tehát amiket felsoroltam, itt volt abszolútban a legtöbb nyaraló a fővárosból. Elég jó volt a kínálat is, szálloda, penziók és fizető vendéglátásba bevont gazdák biztosították az elhelyezést. A házakon az OMVESZ vendéglátói táblái jelezték a szállás lehetőséget, és Budapestről akár 5 óra alatt is ide lehetett érni, néhány szállással. A strandfürdő nyújtott a felfrissülés mellett a környékbeli kirándulóhelyek és a helyi teniszpálya, mint a képen is látható, kínáltak aktív kikapcsolódási lehetőséget, míg a kultúra iránt érdeklődők a helyi Esztergházi kastélyt csodálhatták meg. A nyaralóknak az elhelyezését a község jegyzője szervezte, aki az OMVESZ-nek nagy megelégedésére községfejlesztési bizottságot is létrehozott. Igaz, annak ő volt az egyetlen aktív tagja. Az ilyen népszerű nyaralóhelyek is küzdöttek problémákkal. Például az OMVESZ is több kifogás megfogalmazott Bakony-Szent Lászlóval kapcsolatban. A virágosítás elmaradt, nagy volt a por, a portalanítás az nem állt rendelkezésre lajtos kocsi, a járdák pedig javításra szorultak. Kívülről úgy tűnt, a helyiek vendégszeretőek és aktívak, a jegyző azonban úgy vélte, a község polgárai, a penziósokat kivéve, a nyaraltatással kapcsolatban mit sem tesznek. Az Esztergházi uradalom sem segítette a fejlesztéseket, sőt a jegyző szerint azon munkálkodott, hogy amiben lehet, gátat vessen. Nézzünk meg egy másik versenyzőt, aki ekkor kapcsolódott be az üdülési iparba, ez Zirc. Zirc különösen aktívan dolgozott az idegen forgalomnak a fellendítésén, és tényleg azt lehet mondani, hogy valamennyi turisztikai ághoz hozzá is tudott kapcsolódni. Egyrészt számos túraútvonal indult innen, 31-ben a község strandfürdőt is építetett, a ciszterci apátság pedig vonzotta a kultúra iránt érdeklődőket. Meg lehetett látogatni mind az apátságot, mind a könyvtárat, mind a kertet ebben az időszakban is. A vendégek télen-nyáron jöhettek, akár vasúton, ugye az említett kedvezménnyel, akár autóval, ami nagy szó, mert a Bakony számos települését nem lehetett ekkor feltétlenül az utak minősége miatt autóval megközelíteni. A szórakozási lehetőségek is sokrétűek voltak, tenisz, kaszinó, polgári olvasókör, kultúrház állandó színpaddal, téli sporttal, például síelni, korcsolyázni lehetett, és mozi is működött ekkoriban a településen. Hozzáteszem, nagyon az Zirc és vidéke szerint csak is kizárólag erkölcsös filmet vetítettek az itt nyaralók számára is. A főteret parkosították, tehát virágosítás pipa, a portalanításról öntöző kocsi gondoskodott. A nyaralók turista szállóba, penzióba, vendégüknek a szobáiba, vagy fizető vendéglátásba bevont magánházakba szállhattak meg, és a talált statisztika szerint közel 100-125 ebből padlózott volt, ami azt jelenti, hogy a többi nem, tehát hogy a döngött földpadló volt. Viszont még ezekben a padlózott szobákban is, hát nem volt vízvezeték, és WC sem feltétlenül, így ezeket kifejezetten az úgynevezett középigényű nyaralóknak ajánlották ki. Megjegyzem, tehát Zirc mentségére szólva valószínűleg a többi bakonyi települése állhatott ennél jobban, azt hiszem Porvánál ott csak annyit írtak, hogy Porva a kis igényű nyaralók számára alkalmas, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom elképzelni, hogy ott milyen állapotok uralkodhattak. Összességében Zirc kínálta a legtöbb férőhelyet és a legsokszínű programot itt a Bakonyba. Teljesen joggal pályázatot tehát arra, hogy hivatalos üdülőhelyi státusz kapjon, mint akár a balatoni üdülőhelyek. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a vendégforgalom 1935-től kezdve folyamatosan csökkenésnek indul, közben a többi bakonyi településen meg, ha még érsékeltem is, de növekszik. És hát nagyon feltűnő, hogy itt van a legnagyobb település a Bakonyba, a legvárosiasabb település, és hogy mégse tudott több vendéget ide vonzani, mint a nála jóval kisebb Csesznek. Pedig nem lehet azt mondani, hogy a község nem fektetett komoly energiát itt az önmaga népszerűsítésébe, nem csak az Omvesz kiadványaiban, hanem a Bakony Egyesület pamfletjeiben és újsághirdetéseiben is megjelent Zirc, amely a Bakony fővárosaként hirdette magát. Hát az Omvesznek is voltak kifogásai, kritikái Zirccel kapcsolatban. Egyrészt nagyon elégedetlenek voltak a Bakony Egyesület működésével, ők töltötték be tulajdonképpen itt a Községfejlesztő Bizottságnak a funkcióját, mivel azok nem a vendéglátóktól, hanem a turistáktól szedtek hozzájárulást a községnek a népszerűsítéséhez, propagandájához. A jegyző jelezte, hogy hát ez csak azért van, mert a helyi magánosok semmiféle anyagi áldozatot, illetve tagdíjat vagy százalékot fizetni nem hajlandók, úgyhogy hát kénytelenek voltak a Bakony Egyesület adománygyűjtési akciójára ráfanyalodni szinte. Hát az Omvesznek még további problémája volt, hogy nagyon kevés a fényképanyag a településről, tehát nem lehet így jó propagandát űzni, hogyha nincs elég fénykép az adott tájról. Illetve a helyi piac árszínvonalát tartotta kritikusnak, ami sok turistát esetleg elriaszthatott. Illetve egy helyi turistának a panaszát is lehet olvasni az Ircés vidékének a hasábjain. Az ő panasza elsősorban azt tartalmazta, hogy a község központjától 20 percre kezdődik az első erdő, a másik irányból található a strand 15 percnyire, de hát a legfelháborítóbb számára az volt, hogy a 4 szállás, amit ajánlottak a községházán, ott sehol se volt se virág, se veranda, ami szerinte elég komoly probléma, és neki nagy ér volt amellett, hogy ne Zirc mellett döntsön, amikor nyaralásról van szó. Mit lehet mondani tulajdonképpen itt összesítésként a Bakony, mint üdülő hely, hogy teljesített, hogyan jött itt képbe? Hát azt lehet mondani, hogy nehéz volt innen nyerni, tulajdonképpen egy olyan régióról van szó, amelyik az első világháború előtt sem a természetjárók, de sem a nyaralóknak a fókuszában nem volt benne. A térségnek az ismertségét tulajdonképpen az 1920 utáni intenzív propaganda tudta megalapozni, és hát ez azzal a szerencsés együttállással volt, hogy ekkor kezdett el az országban a falusi turizmus is megjelenni. 34-ben, amikor az Omvesznek a Veszprém vármegyei szervezete is megjelent, akkor ezt egy kicsit tudta támogatni, és fölkarolta a bakonyi turizmus kérdését, ami azért elindított számos folyamatot. Többek között ilyen városias jellegű szolgáltatásokat kezdett el a falvakon létrehozni és népszerűsíteni, viszont azzal nem számolt, hogy a falvakban élő lakosok számára, meg úgy ámblok a település számára ez sok esetben probléma és teher, meg főleg ezeknek a fenntartása okozott problémát. Úgyhogy szinte azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a Bakonyi Egyesület, vagy a Bakonyi települések szinte megváltásként tekintettek arra, hogy a II. Világháború, illetve hát előtte még a bécsi döntések miatt a Bakony idegen forgalmáról elment a fókusz, és hát azt is lehet mondani, hogy a háború végét követően már ez nem is nagyon tudott rendesen ide visszatérni még jó sokáig, mert hát egészen más kihívások elé kellett ezeknek a térségeknek lépnie. Köszönöm szépen a figyelmet!